Szent Gál Gallus misszionárius. Írországban született 550 körül, és a mai Svájc területén St. Gallen közelében halt meg 620. október 16-án. 100 évvel halála után így ír róla a St. Galleni kolostor egyik krónikása. Az a férfi, akit gáként tisztelünk, nemes származású és még nemesebb erkölcsű ember volt. Gyermekkorát Hibernia szigetén, Írország töltötte, és kicsi korától fogva szerette Istent. Szülei a tiszteletre méltó Kolumbán mellé adták tanulni, aki az atyák hagyományait követve az alázatosság ösvényét mutatta mindenkinek, és méznél édesebb tanítást adott a körülötte lévőknek. A tanítványok közül Gál kitűnt alázatosságával és szolgalmával. Követte mesterét az isteni tudományban, a mulandó világot megvetette, és mindig a mennyországba vezető utat mutatta testvéreinek. Ezek a testvérek, akikről a krónikás ír, nem csak az ő szerzetes testvérei voltak, hanem Európának azok a népei is, akiknek a megtérítésére Szent Kolumbán kis missziós csapata elindult. Köztük volt Gál is. A misszió történetében két irányzat, kétféle hozzáállás figyelhető meg. Nehéz az egyiket a másik fölé helyezni. Mindkettőnek vannak előnyei. Az egyik az úgynevezett akkomodációs módszer. Ez a latin szó alkalmazkodás jelent. Ez szerint meg kell keresni azokat az értékeket és kapaszkodókat a megtéríteni szándékozottak életében és vallásában, amikhez hozzá lehet alkalmazni, hozzá lehet illeszteni a kereszténységet. Ennek a módszernek az az előnye, hogy a pogány népek könnyebben befogadják a keresztény tanítást. Hátránya viszont, hogy a régi vallás elemei tovább élnek, és esetleg még évszázadok után is ott maradnak a kereszténységtől idegen, azzal ellentétes, babonás, pogány elemek. A másik irányzat szerint magasra emelt keresztel a kézben kell előretörni, radikális fordulattal meg kell tagadni a régi bálványokat, ki kell űzni a pogányság mögött meghúzódó, azt értető ördögöket, démoni erőket. A régit teljesen le kell rombolni, és új alapokra kell építkezni. Ennek a módszernek az előnye, hogy tisztább lesz a keresztény hit, de lehet, hogy kevesebben fognak megtérni, keresztényé lenni. És nagyobb ellenállást is kiválthat az ilyen hithirdetés. Keményebb lehet a konfrontáció, a misszionáriusokkal való szembeszegülés, ellenállás. Az újkori misszió történetében az első módszert inkább a jezsuiták alkalmazták, az utóbbi inkább a ferencesekhez kapcsolódik. De lehet, hogy egy missziós közösségen belül is egyik misszionárius az egyik, a másik álláspontot képviseli. Így volt ez abban a 12 fős ír szerzetes csoportban is, amely az ifjabb Kolumbán vezetésével Írországból átkelt az európai kontinensre, hogy belevágjon a népvándorlás következtében Európába nyomult népek megtérítésében. Szent Kolumbán inkább az első módszer híve volt, a kíséretében lévő Szent Gál pedig inkább a radikálisabb módszer képviselte. Egy idő után ez a hozzáállásbeli különbség is belejátszott, elváltak útjaik. Szent Gál a később róla elnevezett St. Gallen közelében maradt, ott is halt meg. Kolumbán pedig tovább vándorolt Itáliába, és ott alapította meg Bobbio kolostorát. Több egyházatja szerint az eretnekség és a pogányság mögött a bukott angyalok húzódnak meg. Őket kell kiűzni, elkergetni, hogy az emberek helyes hitre jussanak, és helyreálljon az Istennel való helyes kapcsolat. Az ördögűzésnek több módja is van. Nem csak parancsolni lehet és kell ezeknek az Isten ellen lázadó szellemeknek, hanem a helyes tanítással és életvitellel is el lehet űzni, távol lehet tartani őket. Szent Gál élettörténetében direkt formában történik ezeknek a kereszténységgel ellentétes szellemeknek a kiűzése. Ez sok mai ember számára furcsa lehet. Az évszázadokkal ezelőtti leírásokat azonban mai egzorcisták tapasztalatai is megerősítik. Szent Gál életéből a következő eseményeket abból a 100 évvel későbbi leírásból idézzük, amelynek szerzője Walfrid Strábó volt. A sok csodás eseményt lehet hitetlenkedve is hallgatni, de pozitív hozzáállással is. Krisztus Urunk eme szavait szemünk előtt tartva, bizony-bizony mondom nektek, aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket viszi majd végbe, amelyeket én teszek, sőt, nagyobbakat is tesz majd azoknál, mert én az Atyához megyek. Bármit kértek az én nevemben, megteszem azt, hogy az Atya megdicsüljön a fiúban. Ha valamit kértek tőlem az én nevemben, megteszem azt. János 14:12-14. Gált egy lázas betegség megakadályozta abban, hogy kolumbánékkal Itália felé útra keljen. Egy diákonussal remete életre alkalmas helyet keresett. Mi alatt az alkalmas helyet keresték, történt a következő eset. Idézzünk az ősi életrajzból. Amikor Gál befejezte imádságát, mogyorófa ágaiból keresztet készített, és ráakasztotta az ereklyetartót, melyben a boldogságos szűz Szent Desiderius és Tébai Mór ereklyéi voltak. A kereszt előtt mindketten újra imádkoztak. Gál ezt mondta: Uram Jézus Krisztus, világ teremtője, ki a kereszten jöttél az emberi nem segítségére, add meg, hogy dicséretedre ez a hely lakható legyen. Estében nyúlt az imádság, majd hálaadással megvacsoráztak. Miután nyugovóra tértek, hogy fáradt tagjaik pihenhessenek, Isten embere csendben fölkelt, és tovább imádkozott az ereklyék előtt, amit útitársa titokban megfigyelt. Közben egy medve jött le a hegyről, és enni kezdte a maradékot. Gál azt mondta neki: Te vadállat, a mi Urunk Jézus Krisztus nevében parancsolom neked, hozz fát, és tedd a tűzre. A medve nyomban megfordult, hozott egy hatalmas fahasábot, és rátette a tűzre. Isten embere jutalmul kenyeret adott neki, de egyúttal megparancsolta: Az én Uram Jézus Krisztus nevében hagyd el ezt a völgyet. A többi hegyeken és völgyekben járhatsz, de itt se embernek, se állatnak ne árts. Látván ezt a társa, leborult előtte, és így szólt: Most már tudom, hogy veled van az Úr, mert a vadon állatai engedelmeskednek neked. De Gál azt mondta neki: Vigyázz, nehogy valakinek elmond, amíg meg nem látod Isten dicsőségét. Amikor reggel lett, a diákonus így szólt hozzám: Atyám, mit tegyünk ma? Azt mondta Gál: Kérlek, fiam, ne haragudj szavaimért, de ma maradjunk még itt, fedd a hálót, és menj a vízeséshez, én majd kicsivel később utána jövök, hát ha az Úr megmutatja nekünk szokásos irgalmasságát, hogy tudjunk adni valamit vendégünknek e hely megáldásáért. A diákonus azt mondta, tetszik, amit mondasz, és azonnal a vízesésre sietett. Amint hozzáfogott, hogy kivesse a hálót, megjelent neki két ördög a vízparton, ruhátlan asszonyok alakjában, mintha fürödni készülnének. Hol csalogatták, hol kavicssal dobálták, mondván, te hoztad ide azt a gonosz és ellenséges embert, aki mindig legyőz minket. Diákonus visszafordult Kálhoz, és jelentette neki a dolgot. Mindketten Krisztushoz imádkoztak, és Gál ezt mondta, Uram Jézus Krisztus, Isten fia, ne érdemtelenségemet nézd, hanem űzd el ezeket az ördögöket innen, hogy e hely neved tiszteletére szentelt lehessen. Amikor imádság után a vízeséshez mentek, látták, hogy a két ördög futva menekül a vízfolyással szemben egészen a hegytetőig. Isten embere így szólt, ti ördögi rémképek, megparancsolom nektek az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében, hogy távozzatok innen a pusztába, és vissza ne térjetek. Ezután vízbe vetették a hálót, és sok halat fogtak. Így megtisztítván a helyet, két patak között egy erdőt, és benne kedves tisztást találtak, amely alkalmas volt cella építésére. Jákob pátriárka példáját követve mondta Gál, valóban az Úr van ezen a helyen. És akkor csoda történt. Korábban sok kígyó élt ott, de enattól kezdve egyet sem lehetett látni. Dicsőítették az angyalok teremtőjét, és hálát adtak neki. Míg így együtt voltak, hírnök érkezett az egyik paphoz, Vilimárhoz, aki Gált segítette, és jelentette, hogy Gaudentius, Konstanz püspöke meghalt. A hírt hallván imádkozni kezdtek érte. Hét nap elteltével Vilimár levelet kapott, amelyben Gállal együtt magához hívta őt Überlingen uram. Azért hívta őket, mert leánya, Fridiburga nagyon beteg volt. Ördög szállta meg, alig evett, időnként földhöz verte magát, és habzott a szája, és ilyenkor csak négyen tudták lefogni. Az ördög néma volt 30 napig, majd beszélni kezdett. A leány Szigibertnek, Teoderik fiának volt az Eligért menyasszonya. Amikor a leány megbetegedett, apja azonnal jelentette, és Teoderik két püspököt küldött hozzá, hogy segítsenek rajta. Gál nem ment a hívásra, csak Vilimár. Már ott volt a fejedelemnél, miközben megérkezett a két püspök, akiket Teoderik király küldött. A püspökök királyi ajándékokat akartak átadni a leánynak, de az kitépte magát őre karjaiból, és annak kardjával meg akarta őket ölni. A lányban lakó ördög azt mondta az egyik püspöknek, te ígérted a királynak, hogy kiűzöl engem? Miért nem hoztad ide a saját lányodat, akinek egy apáca az anyja? A másiknak meg azt mondta, te is paráználkodtál 3 idegen asszonnyal. A ti parancsotokra soha ki nem megyek lányból. De van egy ember, Gál, aki sok helyről előzött már engem, bosszúból szálltam meg ezt a lányt. Ha ő ide nem jön, el nem megyek innen. Ekkor az egyik püspök arcul vágta a leányt, mondván, hallgass, sátán! Az ördög azonban tovább vádolta a püspököket. 3 nap telt el így, és akkor a püspökök visszatértek a királyhoz, és beszámoltak a történtekről. Vilimár Gál keresésére indult, aki közben elhagyta helyét, és egy barlangban húzódott meg, hogy magányát ne zavarják. Amikor megtalálta, így szólt hozzám: Atyám, ne félj, hanem jöjj a fejedelemhez, mert megesküdött nekem, hogy semmi más nem akar, csak hogy imádság közben tedd kezedet a leány fejére. És ha a kedvedért Krisztus megkönyörül rajtuk, a fejedelem neked adja Konstanz püspöki székét. Ezután útra keltek. Így folytatódik a történet. Reggel beléptek a szobába, ahol anyja ölében úgy feküdt a leány, mint egy halott. A szeme zárva volt, szájából kínes szag áradt. Az egész háznép összegyűlt, hogy lássa, mi történik. Gál leborult, és imádságba merülve könnyek között mondta: Uram Jézus Krisztus, ki eljöttél a világra és szőztől születtél, ki parancsoltál a szélnek és a tengernek, és meghátrálásra kényszerítetted a sátánt, és szenvedésed által megváltottad az emberi nemet, parancsold ennek a tisztátalan léleknek, hogy hagyja el ezt a leányt. Fölkelvén az imádságból, megfogta a lány jobb kezét és fölemelte, a gonosz lélek ugyanis a földre tepelte. Gál akkor a leány fejére tette a kezét, és így szólt: Jézus Krisztus nevében parancsolom neked, tisztátalan lélek, távozz Isten e teremtményéből. Amikor ezt mondta, a leány kinyitotta a szemét, és a tisztátalan lélek megszólalt benne: Te Gál vagy, aki korábban már előztél engem, de én idejöttem. Ha innen előzöl, hová menjek? Isten embere így válaszolt: Ahová a te urat téged elsüllyeszt, a mélységben. Akkor a jelenlévők látták, hogy a leány szájából egy félelmetesen csúf fekete madár röpül ki. A leány azonnal egészségesen fölkelt, és Isten embere visszaadta őt anyjának. Ezek után Gál visszatért szeretett magányába, és ott a mennyei király seregében tovább végezte gyakorlatait. Sigibert királyfi, amikor meghallotta, hogy jegyese meggyógyult, kérte atyát, hogy hozassa a lányt házába. Díszes kísérettel érkezett a lány, és kérésükre elmondta, hogyan nyerte vissza egészségét, amit a királyi udvar főpapjai hiába próbáltak neki visszaszerezni. Elmondta, hogy van a vadonban egy ír származású ember, aki által Isten csodákat tesz. A leány leborulva kérte: Uram, királyom, szolgálód a betegség miatt még nagyon gyenge. Engedj nekem 7 napot, hogy megerősödjem. A király azt válaszolta: Legyen, ahogy akarod. A 7. nap hajnalán azután a menyasszony Szent István vértanú templomába ment, letette menyasszonyi ruháját, és apáca ruhát öltött, majd megfogta az oltár szélét, és így imádkozott: Szent István, ki véredet ontotta Krisztusért, légy ma közbenjárom, hogy a király szíve akaratomhoz hajoljon, és ne vegye le a fájtlat fejemről. Amikor jelentették a történteket a királynak, tanácskozni hívta a papokat és fejedelmeket, és közülük az árli püspök így nyilatkozott: Ez az ördögtől megszabadított leány fogadalommal kötelezte magát az érett szentségre. Vigyázz, király, el ne ragadd, nehogy bűnbe ess, és őt a korábbinál nagyobb baj érjen. A király igaz és istenfélő ember volt, és meghallgatva a papok tanácsát, bement a templomba, oda vitette magához a királyi ruhát és a koronát, és így szólt a menyasszonyhoz: jöjj ide! A leány azt gondolta, hogy el akarják ragadni, azért átölelte az oltárt. A király hangosabban szólt hozzá: ne félj, jöjj ide, minden úgy lesz, ahogy te akarod. Megkérte a papokat, hogy öltöztessék királynői ruhába, és akkor e szavakkal ajánlotta az úrnak: ahogyan számomra felékesítetted, úgy adlak téged menyasszonyul az én uramnak, Jézus Krisztusnak. Majd megfogta a leány jobbját, és az oltára tette. A királyfival való esküvő elmaradt, de a menyegzői lakomát megtartották. Majd Metz városában a király kolostort épített Fridiburga számára. Eme fantázia dús, a mai ember szemével nézve mesés elbeszélések mögött vegyük észre azt a valóságot, amit ki akar fejezni. Ha egy ember teljesen Istennek szenteli magát, azáltal Isten meg tudja más emberek életét is változtatni. Bármelyikünk közelebb kerül Istenhez, azáltal másokat is közelebb visz hozzá. Ez történt Szent Gál esetében is. Imája és életszentsége által ördögöket űzel a vidékekről és űz ki emberekből, ahogyan Jézus Krisztus tette. Közelében a vadállatok is megszelídülnek, a vadon lakható vidék kialakul. Emberek élete megváltozik, olyan áldozatokra is képessé válnak, amilyeneket korábban nem vállaltak volna. A korábban királyi menyasszonyból, majd ördögtől megszállt leányból apáca lesz. És a vőlegény is tiszteletben tartja döntését, lemond menyasszonyáról Isten kedvéért. Ezekben a Szent Gál életéről szóló történetekben látunk negatív példát is. Minden korban a püspökök voltak a felelősek a rájuk bízottak lelki gondozásáért. Ha szükséges volt, nekik kellett gondoskodniuk az ördögűzésről is. A ma érvényes egyházi törvénykönyv szerint is a püspökök kötelessége az ördögűzés. Minden egyházmegyében kellene, hogy legyen a püspök által kinevezett ördögűző, vagyis egzorcista. Azok a királyi udvarban élő püspökök, akikről a történetet hallottuk, nem tudták elvégezni az ördögűzést, mert hivatalukhoz méltatlan életet éltek, és nem bánták meg bűneiket. Egzorcistának napjainkban csak tapasztalt, lelki dolgokban járatos, az életszentség útján járó ember nevezhető ki. És számukra alapszabály, hogy ördögűzés előtt végezzen szentgyónást, hogy ne tudjon az ördög az ő bűneibe beleakaszkodni. Gál mindvégig megmaradt egyszerű szerzetesnek, remetének. Pedig meg akarták Konstanz püspökévé is választani, de ő nem fogadta el. És visszautasította az apáti címet is. A luxői kolostor apátjának halála után szerzetesek jöttek és kérték, hogy Gál legyen az apátjuk. De ő így felelt: én elhagytam rokonságomat és földemet Krisztusért, hogyan lehetne újra birtokom? És nem fogadta el a fölkínált méltóságot. Utolsó napjaiban magas lázban feküdt. 14 napos láz után, október 16-án, életének 85. évében adta vissza lelkét az Úrnak. 100 évvel halála után Szent ott már alapította Kál életének színhelyén a Szent Gallen, azaz Szent Gál apátságot, amely később is az ír tudósok és művészek menedéke lett, akik hozták a hitet és a kultúrát. Szent Gál tisztelete olyan nagy volt, hogy egész kantont neveztek el róla Svájcban. Nevével Európa szerte találkozunk, templomok és helységek nevében. Magyarországon is több helységnév tanúsítja tiszteletét. Ilyenek Szent Gál és Szent Gálos kert. A franciák, a németek, az osztrákok, a svájciak számon tartják azokat, akik a keresztény hitre térítették őket. Számunkra, magyarok számára, többségüknek még a neve is ismeretlen. De nekik köszönhetjük mi is a hitünket, hiszen az ő közvetítésük révén lettünk keresztények, és részesültünk azokban az értékekben és tudásban, amelyek nélkül Magyarország ma nem lenne Magyarország, és Európa nem lenne Európa.